Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, úgy vigyelek komolyan, hogy nem ismered még a szippappát se.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
5 évesen táncolt, énekelt, bakot ugrott, volt szerelmes, szomorú és boldog, mindez gyémánygyűrűvel, bunkó orrú divatcipőbe.
Napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Yes, oké, dollár!
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
túlélős tévévetélkedő.
Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
túlélős tévévetélkedő
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Egy olyan ember vezeti, aki azt sem élné túl, ha haza kéne bicikliznie a péktől hadzsömlével.
2.
Minden szereplő úgy néz ki a plakáton, mintha nyers lovat reggelizett volna.
3.
Az összes túlélő egy számmal kisebb kis nadrágban van, ezért kilátszik a kis tetkójuk is.
4.
Van köztük egy nő, aki azért zokog, mert nem tudott megenni egy lapát homokot, és ezzel cserben hagyta a csapatát, pedig ha megette volna, akkor most kaptak volna egy piros szalagot.
5.
Olyan helyen élnek túl, ahova más nyaralni jár. Mondom más, nem ti?
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Etika? Azt nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Dübörög a zsebrádió!
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Szebbé tesszük a világot. És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Ti már biztos tudjátok, hogy ésszel simán le lehet győzni a buflák verekedős pistikét az iskolába, és egy kis furfanggal bármilyen helyzetből ki lehet jönni győztesen. Egy csomó példa van erre a történelemben. Például ott van Dávid és Góliát harca, amikor a kistermetű Dávid egy parittyával lenyomta a melák Góliátot. Vagy mondjuk a filmekben, mikor például Indiana Jones simán lepuffantotta a karddal a hadonászó arab harcost. Szóval nem kell a legerősebbnek lenned, ha okosabb vagy, mint az ellenfeled. Így volt ez a világ egyik legjobb hadvezérével, Napóleonnal is. Tudjátok, a kis fickó a hülye sapkába, aki mindig bedújja az egyik kezét a ruhájába. Ő fél Európát meghódította, míg nem lepattant az orosz Kutuzovról, aki még nála is rafkósabb volt.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a füledbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem maradt sütnivalóm, léci, adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Egész éves kráció! Neked szól a Zsebrádió!
Ez a Napóleon úr, aki kicsi volt, de császár, mivel meghódított már egy csomó országot, és legyőzött egy rakás hadvezért, egy kisé elbízta magát. És azt hitte, hogy simán meghódítja a nagy orosz birodalmat, ami egymagában nagyobb, mint egész Európa. El is indult több mint, 600 ezer emberrel Moszkva felé, hogy na most aztán. De az oroszok meg azt mondták, hogy hűha, ebbe baj lehet, és inkább visszavonultak. A franciák csak mentek és mentek, és már jó messze voltak otthonról, a tartalék camembert és a baguette is már csak nagyon-nagyon lassan érkezett meg, mikor az orosz hadsereg Moszkva előtt egy Borodino nevű falunál várta őket. Lehet is egy nagy csata, de az oroszok rájöttek, hogy a franciák tényleg nagyon sokan vannak, így éjjel megszöktek a csatamezőről. A franciák meg elégedetten bemasíroztak Moszkvába, hogy na most akkor elfoglaltuk. De lám-lám, az embereknek híre hamma nem volt. Tüküres volt az egész város. Nem volt kit meghódítani. Ráadásul közben meg Moszkva ki is gyulladt és szinte teljesen leégett. A franciáknak nem volt hol aludni, fogyóban volt a kaja, és egyre hűvösebb lett. Ez a kis Napóleon bácsi várt egy hónapig, várta az orosz követeket, hogy majd jönnek és megadják magukat, de nem jött senki. Aztán október közepén, amikor már elkezdett nagyon hűvösre fordulni az idő, legyintett egyet, és a csapatával elindult haza.
Gyere,
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Na de most jött a fekete leves. Mert hogy ő, Napóleon nem tudta, hogy az oroszoknak van egy titkos fegyvere, amit úgy hívtak, hogy téltábornok.
Wow!
Oroszországban ugyanis borzasztó hideg van télen. És erre a franciák meg persze nem voltak felkészülve. Nem volt náluk pufi dzseki, meg füles sapka, meg sál, úgyhogy fázva, dideregve és éhesen iszkoltak hazafelé, és az orosz csapatok, na ekkor támadták meg folyton a legyengült francia sereget. Úgyhogy képzeljétek, hogy a 600 ezres Grande Armadából, vagyis a hatalmas hadseregből, alig 15 ezren értek haza Franciaországba. Szóval lehetsz te bivaj erős, de ne bízd el magad, mert egy rafinált, fondorlatos csellel simán le lehet nyomni.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Nótás kedvű volt az apám.
Nótafa. A mai nótafa Zsolt.
Nagy hello. Na, ma olyan zenéket választottam a nótafába, amit nem úgy ismertünk meg, hogy az az eredeti, hanem máshogy, mert nem tudtuk, hogy van neki eredeti. Ilyen például a Knockin' on Heaven's Door, amit először a Bob Dylan csinált, aztán a Guns N' Roses. Aztán van a Harlem Shuffle a Rolling Stones-tól, ami egyébként Bob and Earl. És egyébként csak úgy nagy viccből betenném ide a Frank Sinatra-tól a My Way-t.
Mondok nektek egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgot. A világon először felszállt repülő és a holdra szállás között összesen 66 év telt el. Mégis, hogy a búbánatban van ez? Hát úgy, hogy a két időpont között volt két világháború. Az első, meg a második. Na, vegyük szépen sorba, hogy is volt ez. Na szóval, ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy testvérpár, Orville és Wilbur Wright, akik Amerikában éltek és bicikli szerelők voltak. Nagyon izgatta őket a repülés, és rájöttek, hogy a repülés elméletéről leírt dolgok többnyire hibásak, így belekezdtek egy saját fejlesztésű repülőgép megépítésébe. Végül 1903. december 17-én felszállt a Flyer egy nevű repülőgépük, és most nagyon kapaszkodjál meg, 39 métert repült. Tehát 1903-ban Ez a 39 méternyi repülés volt az emberiség legkiemelkedőbb teljesítménye a légi közlekedés terén.
Wow!
De hogy a fenébe lett ebből 66 évvel később egy 360 ezer kilométeres repülés a világűrön át egészen a Holdig? Hát úgy, hogy 11 évvel később jött az első világháború. Ekkor már a repülés picivel jobban állt, a repülők akár már 39 kilométert is tudtak repülni. A katonák hamar rájöttek, hogy a repülőgépeket remekül lehet használni a háborúkban. Először még csak légi felderítést végeztek velük, aztán a pilóták pisztollyal lövöldöztek egymásra, meg olykor kézi gránátot dobtak az ellenségre. Ezt nevezték annak idején légi csapásnak. Ho-ho-ho. De mire 4 évvel később véget ért a háború, a repülőgépek igazi csatagépekké váltak, a repülőmérnökök elképesztő újításokat találtak ki, a pilóták pedig addig sosem látott repülési módokat fejlesztettek ki.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Repülőmérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök szó a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok, fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem ronda.
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
My Way. Aminek a zenéje eredetileg francia, aztán fölkértek hozzá, ezért imádom, két kiváló szövegírót, hogy írjanak hozzá szöveget. Az egyik a Pólanka volt, a másik David Bowie. Pólanka nyert. Ez a My Way.
Mama, caresse tes cheveux. Presque malgré moi, comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
No matter if you black or white.
A nap műtárgya.
Michael Jackson. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy popstar. Semmi különös popstarok azok, szoktak lenni, sőt, mindig egy rahedli van belőlük, hogy mindenkinek jusson ízlése szerint. Van olyan, akinek egy számát se ismered, csak az égbe kiáltó hülyeségeit. Van olyan, akinek szintén egy számát sem ismered, de két perc alatt eladják a jegyeit, bárhol is lép fel. Vannak a régiek az idősebbeknek, és vannak a napi popstárok, akik kedden sztárok, csütörtökön meg már nem. És vannak a YouTube sztárok, akiknek akkora nézettségük van, hogy az be kell számítani egy másik bolygó lakosságát is, hogy kijöjjön. A Michael rajongói Michaelnek hívják jelezve, hogy közelebb állnak hozzá, sőt, bennfentesek. Szóval a Michael az nem ilyen volt. Azért mondom, hogy volt, mert meghalt ő. A Krapek minden kétséget kizáróan az akkori világ megkérdőjelezhetetlenül legnagyobb sztárja volt, ismerte az egész bolygó. Álmából felébresztve tudta mindenki a számait, és az éppen vezető hírt róla. És ez hosszú éveken keresztül tudta csinálni. Ez méretre cirka úgy nézett ki, már a föld körül keringve, hogy ő a többi popemberhez képest kb. Akkora volt, mint a hold és a műholdak viszonya. És ő volt a hold. Ha kockás papíron nézzük a Michaelt, akkor valójában nem volt benne semmi popstar extra. Csak a szükségesek. Nagyon tehetséges előadó volt, tapasztalt és profi, hogy kibírja a stresszt, amit a rajongók rajongása jelent, és kellő mennyiségű bizarr szokással és hülyeséggel is rendelkezett. Plusz az akkori világ legprofi menedzsmente és zeneszerzője Quincy Jones. Plusz a Pepsi. Plusz az afrikai éhezők. Ez igen lényeges, derül később. Még sosem hangzott el, de kimondhatjuk, hogy a Michael volt az első sikeres, laborban fejlesztett popstar, akit kisdett kora óta popstárnak nevelgettek. 5 évesen táncolt, énekelt, bakot ugrott, volt szerelmes, szomorú és boldog, mindez gyémánygyűrűvel, bunkóorrú divatcipőben. Hát így nem csoda, ha valaki a végén úgy megy, hogy közbe jön, és ezt nem csak a produkcióra értem, hanem az agyára is. Vannak persze úgynevezett szakszterületi sztárok, teniszezők, úszók, focisták, meg ilyesmi, sőt, biztos van sztár esztergályos is, csak nem ismerjük, nem új dolog ez. Verrocchio is sztárművésznek nevelte Leonardot. A Da Vincire gondolok, mindegy. Ez kérem van, csak észre kell venni. A Michael nagyon jó muzsikált és jó volt. Mindig a korszak legjobb gitáros szólozott az album kemény számában, az Eddie Van Halen meg a Slash, és mindig volt aggódos száma is a világért. Aztán eljött a pillanat, amikor ő lehetett a sztárok sztárja. És ő ezt a pillanatot kőkeményen ki is aknázta. A VR The World-ben. Fritteres zokniban. Mindenki abban a ruhában jött, amiben leugrott a mosodába, de ő ki volt kerázva. Ott állt legelő. Eredetileg a Harry Belafonte de jó, nagyon népszerű. Szóval eredetileg a Harry Belafonte azt találta, ugyan már a britekről nyúlták az ötletet, mindegy, hogy az amerikai éhezőknek gyűjtsenek valami számban. Aztán úgy lett, hogy benne lehet a Michael is. Aztán a dolog megfordult kicsit, és úgy alakult, hogy a Pepsi sztár Lionel Richie meg a Pepsi sztár Michael írtak egy az éppen Pepsi sztár dalra erősen hasonlító dalt, amiben benne lehettek a többiek. Hát cuki. Ja, és nem az amerikai, hanem a sokkal fotogénebb afrikai néhezőknek. A kétségtelenül nagyobb érdeklődést hozott, de ebben a korban még nem volt internet, ahol kiderült volna feketén-fehéren, hogy az egész világ fejhajtás 50 millió dollárt kapott össze. Éhező 10 millióknak. Nagy siker. Bátran elmondhatjuk, hogy az evolúció szempontjából talán jobbak a Michaelön kívüli szakterületi laborsztárok, akik csak simán cikik, mint azok, akik meg akarnak menteni komplett kontinenst. Összegző fejtegetés feketén-fehéren. A Michaelnek nagyon jó számai voltak. Feketén. Fehéren már nem. Állatul csinálta a robotot, meg hogy úgy megy, hogy jön. Annak ellenére megkerülhetetlen kultúrtörténeti személy, hogy arról, amikor nem volt a színpadon, arról nem illik beszélni. Ja, a Birit, Biré! Egy kifejezés. A dal nagyjából azt javasolja a 80-as évek utcai gyilkosságoktól hemzsegő Amerikájának, hogyha látsz egy utcai balhét, ne menj oda, kopj le! Birit. I love you, Michael!
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Zsebrádió!
mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H, és...
YMCA, azt mondom, YMCA.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Nyugi, mama, minden rendben lesz. Csak ne kapkodjunk.
Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Absztrakt expresszionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy absztrakt, expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem. De ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mond, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt az absztrakt expresszionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkos ügynökség meglátta az érem harmadik oldalát.
Ördögirój. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az absztrakt expresszionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan is szabad szellemű művészeti ágtól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munkakapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az absztrakt expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az absztrakt expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, CIA!
Ezt a számot nem a Nótafa szelektálta. Ez Zsebrádió kötelező olvasmány.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.